Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez itt a What the Film Podcast következő adása, és ahogy előre beígértük, egy elmaradásunkat a Suicide Squadot fogjuk pótolni, és hát mivel én ugye ezt szinte mindenkivel megnézettem a csapatból ezt a filmet, ezért most sokan itt vagyunk beszélni róla. Itt van velem Fanni.
Sziasztok!
Roland.
Sziasztok!
Máté.
Hello, sziasztok!
Illetve korábban vendég, most pedig állandó tagunk Szabó Mátét is köszönhetjük.
Köszönöm a megtiszteltetést, sziasztok!
Én pedig Tonó vagyok, én fogom vezetni ezt a mai műsort, és szerintem akkor kezdjünk is bele konkrétan a filmnek az elemzésébe, mert a DC-nek az állapotát azt egy párszor már kritizáltuk korábban a Wonder Woman kapcsán, vagy a Zack Snyder igazságligája kapcsán, úgyhogy nem érdemel annyi plusz kibeszélést. Egyrészt milyen várakozás előzte meg részletekről a Suicide Squadot, vagy így megelőzte egyáltalán, vagy hogyan viszonyultatok?
Hát James Gunn-nak az előzetes munkásságából, amit ugye ismerek, amit ugye mindenki ismer, ami ugye popkulturális ikonként jelenik meg, ami ugye a Galaxis Őrzői 1-2, az alapján féltem tőle, tekintve, hogy az előző Suicide Squad az borzasztó volt egyszerűen. Nem volt jó film, sehogy sem. Bárhogy nézem, nem volt értékelhető. Viszont úgy voltam vele, hogy Gunn, mivel már bizonyított kétszer is, kihozhat belőle valami olyat, ami nem volt. Előtte, de fenntartással kezeltem, úgy voltam vele, hogy hát azért nem biztos, hogy ezt a mézes madzagot, ezt így el kéne húzni a saját orrom előtt. Tehát vártam, reméltem, hogy jó lesz, gyanítottam, hogy jó lesz, de azért úgy voltam vele, hogy van egy 20% esély abban, hogy elrontja ő is teljesen, és ez egy menthetetlen valami lesz.
Én utáltam az első Suicide Squadot, és amikor bejelentették, hogy készül egy következő, ami egy félig folytatás, félig reboot, akkor egyáltalán semmilyen izgalmat nem váltott ki belőlem, sőt, igazából nem is éreztem semmilyen létjogosultságát, mert ez egy, ahogy most már említette, menthetetlen projekt volt az első. Nem gondoltam azt, hogy akár James Gunn ebből bármit ki tud hozni. Ha valaki, akkor ő igen, de azt hittem, hogy még ő sem. És ez egyszerűen már komolyan sem veszem ezeket a bejelentéseket, mert úgy a feedemben így feltűnnek ilyen random projektek, hogy készül a következő élőszereplős Disney feldolgozás, a következő reboot, a következő bejelentés, és nem tudom, nekem ez olyan projekt volt, amire azt hittem, hogy halogatni fogják, egyszer kijön, de ez belőle megint egy botrány, mint az elsőből, aztán mindenki elfelejti, és hál' Istennek ettől jobbat nem is tévedhettem volna, de erre majd mindjárt kitérünk, gondolom.
Én röviden elmondom ugyanezt, nagyjából én is igazából így pont amiatt a fájdalmas emlék miatt, ami így mondjuk így az első film volt, nem vártam ettől sokat, nem is nagyon hallottam egyébként sok mindent, nekem is egy kicsit az volt így az érzésem, hogy ez így felesleges, meg eleve béna az, hogy most akkor megpróbáljuk újból, tehát akkor most kimondjuk, hogy az előző szar volt, és akkor így hát, ha most még egyszer nekifutunk és jobb lesz, ez egy nagyon kellemetlen dolog volt így eleinte, és nem tudtam, hogy mit várjak tőle, próbáltam nem úgy bemenni, hogy fú, csak tényleg legyen benne egy jó vicc, és akkor már örülök, mert az előző filmben még talán annyi se nagyon volt, és hát szerencsére sokkal, de sokkal jobb volt, de igen, nagyjából ugyanaz, mint amit mindenki más is mondott.
Hát én vagyok itt az egyetlen ember, aki azt tudja mondani, hogy számomra az előző rész az egy ilyen mindless szórakozás volt, tehát én nem jelentettem ki azt soha, hogy ez nagyon-nagyon rossz lett volna, mert én egyszerűen élveztem. Ennek ellenére abszolút nem vártam, a második részt teljesen hidegen hagyott. Megnézni is csak azért néztem, mert Tonóval el akartam menni moziba, de egyébként utólag nem bántam meg. Talán ez a Suicide Squad meg a DC-nek az iránya annyira nem az én világom, de ettől függetlenül azért erről a filmről én is csak jobbakat tudok mondani, mint akár az elsőről, vagy DC nagyon sok másik projektjéről.
Igen, tulajdonképpen az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nem fogom itt most képviselni a elvakulatlan véleményt, mert én nagyon-nagyon szerettem a Suicide Squadot, tehát én mindannyiótokat elrángattalak rá, és én úgy tudom, hogy azért tényleg egyikőtök sem csalódott benne, úgyhogy szerintem, mivel mindannyiunknak azért pozitív élmény volt, beszéljünk egy picit arról, hogy miben volt több, miben volt jobb az eredeti filmnél, illetve hogy hogyan érződik rajta James Gunn-nak a hatása, mert szerintem azért ez egy eléggé szerzői film.
Az a helyzet, hogy Gunn azért nagyon jól tud bánni a karakterekkel, ezért is volt ugye az, hogy a twitteres canceling drámája után, ami ugye nagy marhaság volt, de hát most lényegtelen, azután is az a cast, akivel ő dolgozott, teljes mértékben kiállt mellette. Tehát az összes sztár, aki a Galaxis őrzőiben volt, azt mondta, hogy nélküle, amint James Gunn nélkül, nem lehet Galaxis őrzői film, mert ez az ő agyszüleménye, nyilván nem, mert meg volt írva képregényként, de ami itt a vásznon volt, az az övé volt, csak és kizárólag, és ezt más nem tudja megcsinálni, és itt is érződött szerintem az, hogy ahogy kezelte a karaktereket, ugye spoileresen beszélgetünk az egész filmről, az, hogy az első 5 percben kinyírt 10 hőst, vagy mennyit? 6-ot, 8-at? Nem emlékszem, hogy hányat, de hogy így, akiket bemutatott nekünk, mint a csapat, azok egyszerűen megszűntek létezni. Így kell egy Suicide Squadot kezelni, majd utána a maradék 5-6 karaktert, azt meg szépen megbecsülni, és hogyha úgy adódik, akkor megölni őket. Tehát itt megint csak jól voltak kezelve a karakterek, még a legostobább karaktert is tisztelettel kezelte, jól bánt velük, és utána ez eredményes is volt, mert szerethetőek lettek abban a pillanatban, amint a vásznon voltak 5 percig egyedül.
Igen, határozottan karakter központú volt igazából ez az új film. Nem tudom, egyébként volt valami olyan dolog, ami nektek azért nem tetszett benne. Roland volt, azt hiszem, aki említette egy pár negatívumot.
Engem igazából ez csak azért befolyásolt, mert mindenhonnan, ugye nem premierkor néztem a filmet, mert totálisan hidegen hagyott az egész projekt. Aztán, amikor elkezdtek bejönni a kritikák, meg Tonó általi nyomás, akkor én is megnéztem, és nagyon meglepődtem azon, hogy mindenkitől azt hallottam, hogy sokkoló halálokkal van tele, egyszerűen kiszámíthatatlan a sztori, Christopher Nolan meghajolna előtte, ahhoz képest nagyjából így, ha ki kellett volna totózni az első 5 percben, ki fog meghalni, maximum egy embert nem találtam volna el a teljes squadból, és nem hiszem, hogy ez nem befolyásolt volna, mert amúgy tök jól működött a filmen belül, csak nem értem a nézői reakciókat, hogy ki az, aki ezeken meglepődött. Mondjuk a Flag halálát mondták sokan, hogy úristen, ez milyen meglepő volt.
Nekem a Boomerang is kicsit őszintén, de...
Az megbocsáthatatlan
hát
hiba.
Hát én nagyon sajnálom, mert nagyon szerettem az elsőben. Bármennyire is egy katasztrofális film volt, Boomerang nagyon jól vitte a saját szerepét, meg ugye Fleck, tehát hogy ez a kettő halál volt az, amire így azt mondtam, hogy anyádat.
Hát meg olvastam egyet is, hogy Polkán meglepődött valakivel, legkevésbé hangsúlyos volt, és ő eleve meg is akart halni, szóval. Csak emiatt éreztem ezt, hogy egy picit csalódtam, mert amiatt, hogy a nézői reakciók azt generálták benne, hogy itt most sokkoló halálok lesznek. Egyről az lett volna sokkoló, hogyha Harley Quinn meghal az első 20 percben. Nem tudom, hogy lett volna másképp sokkoló ez a film.
Nekem egy kritikám van, de az igazából nem is kritika, ez csak ilyen személyes belekötni való. Ugye már a Godzilla-s epizódunkban beszéltem arról, hogy én nem vagyok a kaiju filmeknek olyan hatalmas rajongója. A Tűzgyűrű egyet tartom egy ilyen etalonjának, egy tényleg egy nagyon eltalált rendben lévő filmnek. Itt jót tett az, hogy volt benne egy ilyen kis mém kaiju vonal ugye a Starrow-val, de szerintem kicsit túl sokáig lett húzva. Mármint így, ahogy néztem online, hogy milyen hosszú ez a film, ez nagyon a végén volt, de ahhoz képest meg azért eleget foglalkoztak vele ahhoz, hogy túl sok legyen nekem. De ismétlem, ez személyes kritika, ez csak nekem abból fakadt tényleg, hogy nekem ez a szörnyekkel való csatázás, ez a Power Rangers-nél meghalt kiskoromban annó, és onnan csak a Tűzgyűrű tudta felidézni, de vissza is vonulok, mert alapvetően, hogyha az összképet nézem, nem volt probléma, meg nem befolyásolt semmit. Igen, amit a Roland mondott, ez a nézői túlhájpolás az probléma, de hát igazából ezt már megszokhattuk mindennel kapcsolatban, ha úgy vesszük, szóval az meg nem szúrt nekem akkora szemet, de ennyi kritikám van a filmmel kapcsolatban. Úgyhogy azért én nagyon kritikus vagyok a DC filmekkel kapcsolatban, és nagyon nem érdekelnek általában a DC filmek, mert nekem ez kimaradt egyszerűen.
Érdekes egyébként, hogy most pont említed, hogy a kaiju harc ez neked, vagy nektek úgy egy kicsit sok volt. Nekem pont azt tetszett benne, hogy számomra, ahogy én érzékeltem, mintha pont egy picit visszább vett volna, és nem volt annyira elnyújtott, hogy akkor most mindenki ilyen 3-4 fordulón keresztül csatázik vele, meg ilyen hatalmas, nagy epikus csata volt, hanem az első körben ugye megölik Polkát, a második körben meg már le is győzik őt egyből. Tehát nekem ebből a szempontból egy kicsit kellemes csalódás volt. Nem volt számomra annyira túltolva, de aztán nyilván mindenki máshogy látja.
Nekem annyi jutott még eszembe így minimális negatívumként, hogy ugye volt ez a nagy csata, amiről itt most beszélünk. Én alapvetően nem szeretem azt, amikor van egy csomó arc nélküli ilyen minyon, akik így jönnek, és akkor így le kell őket így darabolni egyenként, és igazából semmi hasznuk nincsen, csak hogy így valami legyen, valami mozgás, meg valami akció, ezért van tényleg végtelen mennyiségű, arc nélküli, jelentéktelen szörny, ellenfél, akármi, és akkor ők így be vannak nyomva, hogy akkor nem tudom, ilyen katonái a fő ellenségnek. Nyilván nem tudok erre jobb megoldást én se, de nem tudom, én ezt valahogy nagyon nem szeretem, és pont ezeknél a jeleneteknél volt gyakori, amikor a Bloodsport ugye ezeket a minyonokat lövöldözte folyamatosan, így vette le a ruhájáról a cuccokat, és így, tehát egy kicsit furcsa volt, hogy veszel le ennyi fegyvert a ruhádról egyrészt, másrészt meg, hogy lángszóró, gépfegyverek, stb. Hol fér el ebben ennyi töltény, gáz, mit tudom én, olaj, vagy akármi, tehát ez egy ilyen, kicsit ilyen agymenés volt számomra, hogy így már így túlzásban, és akkor a végén már úgy kifogyott a fegyverekből, mikor a 150. fegyvert kereste a ruháján. Nem tudom, nekem ezek ilyen kicsit kellemetlenek, de ez apróság egyébként.
Nem, amúgy teljesen jogos, tehát persze vannak, amik úgy elnézünk, nyilván elnézzük a Nanaovét, hogy az egy ilyen cápa ember hibrid, de azon a karakteren belül azért olyan fura, hogy ő elvileg egy ilyen mortal karakteres, akkor így tele vannak ilyen cuccaival. Nem tudom, egyébként, ha most így elkezdtük sorba venni a karaktereket, akkor úgy menjünk végig, hogy volt olyan karakter, aki úgy jobban kedveltetek benne, vagy aki szerintetek úgy a film fénypontja.
Én szeretnék bocsánatot kérni Margot Robbie-tól, mert az egész életem arra épül, hogy őt kritizálom. De meg kell adnom neki, hogy már harmadik filmben bizonyítja, hogy egy tökéletes erre a szerepre, mert tényleg egy olyan szintű casting, amit szerintem nem beszélnek eleget, és holott én is főleg azoknak a filmeknek, amiben ő szerepelt, nagy kritikusa vagyok, pedig én egyébként ki vagyok békülve a DCU-val, ezt már szerintem hallották, akik veterán hallgatóink, de a Birds of Prey-t és a Suicide Squad-t is kifejezetten utáltam, és most egy olyan projektben, amit szerettem, szintén ő volt a fénypontja, úgyhogy szerintem jár neki a taps részemről is, pedig nem hiszem, hogy van erősebb kritikusan állam szegényűnek.
Nekem meg, hát nekem nem kell bocsánatot kérnem John Cena-tól, mert...
Mert nem látod.
Mert egy, nem látom, ugye ahogy a mémek szólnak, kettő, nyilván most ez politikai ügy, az, hogy ő mit művel a kínai kormánya, és tőlük mennyi pénzt kap, és úgy utána hogyan kér bocsánatot a kínai emberektől propaganda céljából. Ettől függetlenül tökéletes volt a szerepre, fantasztikusan játszott, egyszerűen a csávó szerintem jobb színész, bár mondjuk jó, oké, most ez egy megint nagyon necces pont, de hogy WWE, ugye, mint birkózás, ki tudja, hogy igazi-e vagy sem.
Pankráció,
ugyebár, igazi-e vagy sem, vagy hogy jó-e vagy sem, vagy hogy élvezhető-e vagy sem, tök mindegy, ott is színészkedik kvázi a csávó, és nagyon-nagyon jól áll neki ez a szerep, ez a kicsit buta, de tudja magáról, izomarc, aki ráadásul nagyon kemény és erőt fitok, tehát nagyon élveztem a csávot, főleg amikor beöltöztették áruhába, hogy ugye megkeressék ezt a bizonyos doktort, és kicsi volt rá a póló, és kilátszott a csávónak a hasa végig, egyszerűen, tehát hogy így ilyen 3 centiméterrel nem volt rá jó a póló, feszült a karján, igényes munka, self-aware volt, vicces volt, jól csinálta. Szóval nem kell bocsánatot kérnem tőle, mert a bűnei azok maradnak, de hatalmas taps neki, mert nagyon nagyot alakított.
Abszolút, ezt én is akartam mondani. Ő volt az első gondolatom, John Cena. Elképesztő. Én tényleg, ahogy a Máté is mondta, nem én, hanem a másik.
Hello, sziasztok!
Az én fejemben is az volt, hogy oké, ez egy pankrátor, és akkor most itt van, kap valami szerepet, biztos majd így, nem tudom, ő lesz a hülye, és akkor... mit tudom, majd jót nevetünk rajta. Hát részben ez történt, csak ez viszont olyan zseniális volt, hogy az valami elképesztő. Felfoghatatlan. Én erre egyáltalán nem számítottam, hogy a John Cena lesz az egyik fénypontja ennek a filmnek, de nekem ő, ahogy a Pesten hallottamban szokták kommentbe írni, feldobta. Elképesztő. Nagyon-nagyon szerettem, tényleg imádtam, és fú, nem is tudok, egyszerűen nem tudom szavakba önteni, nagyon-nagyon jó volt, iszonyat jól szórakoztam rajta, folyamatosan.
Én a Ratcatcher karakterét szeretném kiemelni. Egyrészt szerintem a karakter is nagyon jó volt általában, de elsősorban a színésznőt szeretném, mert ha jól emlékszem, Tonó mondtad nekem, hogy neki ez volt az első angolul beszélő szerepe, és brutál jól hozta a karaktert, és nagyon büszke vagyok rá, de azt hiszem, hogy Tonó az, aki a legnagyobb fanja, úgyhogy én most ezt bedobtam, de ő majd itt a fanklub teljes himnuszát elmondja nektek mindjárt.
Nagyon örülök, hogy felhoztad. Daniel Melchior szerintem ahhoz képest főleg, hogy tényleg ez az első amerikai szerepe. Egyrészt ugye a Gunn segített neki azzal, hogy hagyta, hogy maradjon az akcentus eredeti nyelvének, beépítette ezt a karakterébe, de tényleg igazából az volt a nyilatkozat eredetileg, hogy ő a szíve a filmnek, és ez abszolút így van. Az ő múltja, az ő emlékei és az ő apjával való kapcsolata, ugye, akihez egyébként Taika Waititi zseniális kameója társult. Az adja a filmnek szerintem a végén azt a katarzist, amit Máté, ez így problémás. Mondtad is, amikor néztük, hogy szerinted is tök jól összefoglalja igazából az üzenetét az egész filmnek, hogy ugye a patkányokkal és a metaforával, ami ugye így illik az egész Suicide Squadra, hogy ugye a legalantasabb, leglenézettebb tagjai a társadalomnak, és hogy ők belőlük is lehet hős, nekük is lehet hasznuk, és tulajdonképpen ezt képviseli a lányaként, ugye Ratcatcher 2, a Daniel Melchior karaktere a filmben, és szerintem egy fantasztikus alakítást nyújt. Ha valakit még szívesen látnék egyébként másik filmben, akkor az egyébként ő lenne így a csapatból, nem tudom. Beszéltünk róla, hogy igazából a Bloodsportnak a sztoria, a karakter, aki az le lett itt zárva. Tehát azért nagyon jól megcsinált.
Én Eddie Szabát is szívesen látnám más filmben, kb. Kettő még van, amiben nem szerepel.
Én őszintén nagyon örültem Idris Elbának és az egész teljesítményének, meg az, hogy megjelent ebben a filmben, mert főleg miután láttam ugye a Vászlon, mert eszméletlenül élvezte szerintem ezt a karaktert. Nagyon-nagyon szerette alakítani ezt az arcot, aki Bloodsport volt, és jól is csinálta. Vicces volt, ihető volt, ugyanolyan ostobán viselkedett, mint a Széna, és tényleg jól állt neki ez a karakter. Plusz nyilván az 5-6 főszereplőből kb. Mindenkit ki kell emelni, hogy fantasztikusan játszott, emiatt muszáj David Dastmalchi ennek a karaktert, a Polkadot ment is kiemelni. Ő neki mindig, legalábbis amiről én tudok, mindig csak ilyen idióta karakterei vannak. A Jokerben is ugye ő volt az a rendőr, aki teljesen kattos volt, mármint ugye, bocsánat, a Batman sima Dark Knight-ban, bocsánat. Az Ant-Man 2-ben is egy idióta, mafiózó karaktert játszott, és nem volt normális. Tehát egyszerűen nyomorék embereket játszik, és annyira viccesen, jól áll a csávon, sőt a Mentalistában is ott volt, azt hiszem így a első vagy a második évadban ott csak egy egyszerű gonoszt játszott a Pali, és tehát annyira ez az ilyen resting bitch face, ami a csávónak van, és tényleg mindenhez ilyen leszaromként áll hozzá, annyira látszódik, és így nem is csak az, hogy leszaromként, de hogy ilyen minden arca, amit vág, ilyen kicsit terrorizált, és ez nagyon, nagyon tetszett nekem ezen a karakteren, ráadásul egy olyan karakteren, aki nem gondoltam volna, hogy valaha megjelenik a Vásznon. Egyszerűen mi ez, hogy Polkadot ment? Amikor meghallottam, ja, hát ezeket Polkadotokat dopálok. Jó, oké.
Okay. Eszembe jutottam még egy dolgot, ami zavart. Szerintem az volt az egyetlen, amit túltolt a film, amikor mindenben látta az anyját, értettük, vicces volt először az ábrázolás, de amikor minden egyes alkalommal, amikor a karakter megszólalt, váltott egy itt a kamera, és láttuk azt, hogy jó, hogy látja a világot, az nagyon túl lett szerintem használva.
Szerintem nem feltétlenül lett túl használva, hanem túl sokáig volt egy-két helyzetben a Vásznon. Tehát ezt eljátszhatták volna úgy, hogy csak így ilyen szemünk sarkából látjuk azt, hogy hoppá, az egy nő, de közben meg a Bloodsportnak a ruhájában van, és akkor, amikor a végén mondja, hogy nézd, ki van ott? Ő az anyád! Na, akkor kellett volna az, hogy tényleg full reveal, hogy ja, amiket eddig láttunk, nyilván nem flashback szörön, hogy jaj, amiket eddig láttunk, az tényleg az anyukája volt, mert hogy tényleg őket látta. Nem, az nem kellett volna, hanem csak simán megmutatni ott helyben akkor, hogy hát ő igen, ő tényleg mindenben az anyját látja. Az úgy jó lett volna, szóval az korrekt lett volna. De igen, ez kicsit ez ilyen egyszerű vicc volt, amit túl hosszú ideig húztak.
Én igazából csak is a színésznőnek a szempontjából tartom zseniális ötletnek, tehát hogy valaki, nem tudom most a színésznőnek a nevét sajnos, aki az anyját játszotta benne, de őt behívták mondjuk 5 napig forgatni, és annyi ideig tartott felvenni ezt a jelenetet, amiből végül ez lett, az szerintem egy nagyon tisztelendő és nagy effort, amit megtettek. De akkor még térjünk át a filmnek a technikai részeire, mert ugye rengetegen úgy reklámozták, ez a túl hype-nak a része volt, hogy a legjobb képregényfilm, amit valaha forgattak, és nyilván az azért ez egy erős túlzás, de szerintem azt mindenképp ki lehet róla jelenteni, hogy az egyik legképregény kinézetűbb film szerintem, és hogyha ezt cáfolnátok, akkor javítsatok ide.
A legjobb képregényfilm az Into the Spider-Verse, és nem nyitunk vitát.
Tény, de az animált is emiatt sokkal előrébb is jár szerintem. Szóval live actionben ez szerintem az abszolút megkérdőjelezhetetlen király. Ahogy váltott, amilyen kreatívan csinálta ezeket az ilyen Meanwhile és társai kis kiírásokat, kis ilyen törőkockákat, szerintem először nem is értettem, aztán utána rádöbbentem a legvégén, hogy basszus, de hát így volt beharangozva, hogy ez egy képregényfilm, és akkor így elkezdtem értékelni azt. És a Spider-Verse abszolút jobban csinálja, ez megkérdőjelezhetetlen, csak az ugye mondom animációs.
Engem ezek a vágóképek egyébként pont zavartak, mert szerintem sokszor erőltetett volt. Mondjuk az esetek felében nagyon kreatívnak találtam, máskor meg csak, meg teljesen random volt. Tehát először azt éreztem, hogy fejezeteket fog elválasztani, aztán csak volt egy vágókép, aztán nagyjából 40 percig semmi, aztán három is egymás után ilyen 10 perces blokkon belül. Én jobban szeretem azt, amikor a képregényfilmek úgy akarnak képregények is lenni, mint mondjuk a Kik ezt csinálta, inkább az első, hogy van egy ilyen kis képregényes vibe-ja, miközben egyszerre live action, és nem megtalálja valahogy a kettő között a balanszot. Nem azt mondom, hogy a Kik ezt a műfaj csúcsa, csak szerintem az egy fokkal elegánsabb, mert ott így itt azt éreztem, hogy ez a film folyamatosan súlykolni akarja, hogy igen, érzitek, hogy ez egy képregényfilm, akik ezt meg mondjuk sugallta ezt anélkül, hogy szánkba rágta volna.
Ezzel meg tudok békélni, oké. Okay.
Ha már a kinézetről beszélünk, akkor én egyébként ki szeretném emelni, hogy szerintem ebben a filmben különlegesen jók voltak a helyszínválasztások, meg az ilyen felépített szett is nagyon-nagyon menő volt, főleg egy-két jelenetben például nagyon tetszett ez a madárkalickás jelenet, szerintem az tök jó volt megcsinálva, meg hát Harley-nak ez a piros ruhája, ez szerintem egy nagyon ikonikus és nagyon általált döntés volt, ami tök jó lát a karakterének, hogy ez egy olyan ruha, ami egyszerre a nőknek is kedvez, mert ez egy ilyen ruhát minden nő szépnek tart, és mindenki szívesen hordaná, másrészt pedig a férfiaknak is, mert ugye azért Harley elég jól nézett ki benne.
Ha már szóba hoztad Harley-t, szerintem a csúcspontja ennek a filmnek a börtön jelenet, amikor Harley megszökik, ott egyszerűen annyira szembe ment mindenféle olyan tipikus képregényfilmes jelenettel, amit ott el lehetett volna lőni, hogy az elrablója nem volt főgonoszként ábrázolva, amire odaértek, Harley megmenekül, de egy akkora fricska volt egyrészt a műfajnak, másrészt meg az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, hogy ezt ilyen okosan kezelik.
Viszont azt szerintem pont egy kicsit képregényes is volt, vagy hát eléggé látványosan volt megcsinálva, tehát itt viszont szerintem tök jól beleillik abba, amiről beszéltünk. Én is azt gondolom, hogy úgy nyilván lehet képregényesebb még egy film ennél, de szerintem jól élt azokkal a lehetőségekkel, amiket így a képregény nyújtani tud egy filmes világban.
Örülök, hogy ezt felhoztátok, és még jobban örülök, hogy most ezt itt elmondtátok előttem, mert sokan, akik így látták és beszéltem velük róla, azt mondták, hogy nekik nem tetszett, hogy ennyire képregényes volt a Harley-nak a megmenekülés, és lemészárolok minden katonát jelenete. Maga a koreográfiája nagyon tetszett az embereknek, az, hogy hogyan csinálta meg milyen vicces is, tehát komikus is volt egyszerre, de eszméletlen menő, az nagyon tetszett nekik, de hogy nem kellett volna oda az a sok szín, én még így állok, hogy oké, de kezdjük ott, hogy ez egy képregényfilm, folytassuk amúgy, hogy ez a Harley-nak az elméje. És akkor itt így meg is állhatunk, és ez egy olyan kritika, ami abszolút nem valid szerintem, és mégis elmondták sokan, és nem értették meg, és azt mondták, hogy jó, de az oda nem kell. De szerintem igenis kellett az oda, és nagyot dobott szerintem azon az egészen.
Sőt, szerintem a legviccesebb pontja a filmnak, amikor Blaspor számon kéri Harley, hogy de őt jöttek megmenteni, és visszakérdez, hogy visszamásszon-e.
Ó, engem! Akkor visszamegyek! Aranyos!
Egyébként nagyon-nagyon jó dumákat kapott Harley is, és mindenki benne, tehát szerintem a párbeszédek azok abszolút jól keverik a szimpla humoros odaszólogatásokat és a jobb karakterpillanatokat is.
Imádom a békét, nem érdekel, hány férfit, nőt és gyereket kell megölnem érte.
És a gyereknél kattant el, tehát amiatt kellett kivégeznie az újdonsült szerelmét, nem a nők meg a férfiak miatt, a gyerek a red flag. Csak az, semmi más.
Vagy szerintem az is nagyon üdítő jelenet volt, amikor lemészárolták a dzsungelben az egész alakulatot.
Üdítő? Üdítő? Azt mondtad? Üdítő?
Jó. Aztán eljátszották, hogy nem ők voltak, és ott is így érezted, hogy itt most ők rossz arcok kellene, hogy legyenek, de akkor a comic relief jelenet volt közben az egész, hogy egyszerűen nem tudod rosszul érezni magad közben.
Ráadásul ilyen erőméregetés volt a Bloodsport és a Peacemaker között, hogy kik tudnak jobban, kreatívabban, ügyesebben megölni ezek közül az emberek közül, akik ugye lázadók voltak, tehát konkrétan az ő oldalukon álltak, nem mindegy.
És hát elhangzik egy olyan mondat, hogy senki nem szereti a felvágósokat, amire az a válasz, hogy de hogyha menő. És ez a teljes képregényfilmes műfajnak a leírása egyébként.
Basszus, igaza van, tényleg.
Egyébként szerintem itt az azért nagyon-nagyon jó jelenet is, mert a Redcatcher mellett az Ágyi Szerbának a Bloodsportja az, aki hatalmasat fejlődik, és ugye innen jut el a film végére odáig, hogy azért, hogy megmentse a lányt, most már nem a coolság mellett dönt, hanem konkrétan végül megmenti a világot és a Redcatchert is.
Beszélhetünk kicsit Waller-ről, mert nagyon kíváncsi lennék, mit gondoltak róla. Nekem egy rettenetesen ellenszenves karakter volt mind a két filmben Waller, és nem tudom, hogy őt most így kéne megítélni, vagy én nem értettem az üzenetét.
Azt nem abszolút így kéne megítélni ezt a karaktert, és emiatt ennyire jó. De én nagyon-nagyon szeretem, hogyha megjelent ő a vásznon, ez a tömény gyűlölet az, ami rám jött, és tudtam, hogy nem kell, csak neki is van egy olyan arca hozzá.
Igen, egyébként a Suicide Squad képregényekben is a Waller az egy ilyen karakter, tehát itt nagyon eltalálták. Szerintem az első filmben még pont nem is volt eléggé eltolva ennybe az irányba, tehát neki egy nagyon fenyegető és nagyon gonosznak kell lennie. James Gunn le is nyilatkozta, hogy igazából a filmnek a valódi főgonosza az nem a Starro, meg nem a stb. A diktátorok, hanem az Amanda Waller az igazi főgonosza a filmnek. A Gunmanik szerintem egyébként azt is jól csinálta, hogy még tovább lépett ezzel, és a Wallerön keresztül az egész amerikai államnak a külföldi politikába való beleavatkozása vált igazából így kritikának a tárgyává. Szerintem ezt nagyon jól csinálták benne, és rajta keresztül így kicsit oda is szúrtak ennek.
Egyébként meg szerintem az ő karaktere abszolút valid, mert mint hogy így a, mondjuk így az amerikai kormány szemszögéből szerintem egy teljesen reális figura, hogy van valaki, aki igenis a bűnözőket, akik életfogytigra el vannak ítélve, igen, ad nekik egy lehetőséget, lehet, hogy úgy, hogy teljesen visszaél ezzel, viszont ott van az a lehetőség, nyilván nem lenne muszáj nekik, és azt is mondhatnák, hogy akkor mit tudom én, csak egyszerűen falhoz állítjuk, aztán viszlát, de ez egy olyan dolog, ami szerintem kell bele, és amit meg máshogy nem lehet valószínűleg csinálni, csak akkor, hogyha tényleg valamilyen szinten gonosz vagy, mert tényleg emberek életéről döntesz, és neki ilyennek kell lennie szerintem, és nagyon el volt találva.
Tehát egy konkrét ilyen CIA és Black Ops karakter kritika volt ez az egész. Tehát, hogy ne menjünk el más országokba, és mozgósítsunk fegyveres erőket valami miatt, ami az amerikai kormány érdeke. Szóval mindenképpen neki kellett ennyire ellenszenvesnek lennie. Hogyha megnézed, az irodában ülő többi ember nem is azok, csak egyszerű emberek fogadnak arra, hogy melyikőjük fog meghalni. Nyilván ez azért van, mert már nem az első körük. Tehát nem az első rodeó, már mentek párat, és tudják, hogy hát igen, neki kevesebb esélye van a túlélésre, és emberien viselkednek. Tehát ők is idióten, de emberien viselkednek.
Erre most eszembe jutottad a nyitó jelenetet, azt megint be kéne írni Gunnak, hogy milyen szépen átvezette egyébként az első filmet a másodikba, hogy lényegében külön projektek maradnak, de éreztetik azt, hogy az első Suicide Squadban, ami összeállt csapat, az megalapozott egy taktikát onnantól, és a köztes időben látod, hogy ez működött, nem tudjuk, hogy hogyan, csak sejthetjük a játottak alapján, de a második filmet úgy éreztem önállónak, hogy az első 10 percben letudta azt, hogy igen, van a kettő között kapcsolat, hagyjuk ennyiben, képzelitek oda, és megyünk innen a saját sztori évünkben, és ez szerintem bravúr.
Lehetett látni nagyon a kapcsolatot, ami kialakult a Flag és a Harley Quinn között például, ugye, hogy a Flag eredetileg az első filmben utálja őket, és azt szerintem itt meg konkrétan elmegy megmenteni, és ez nagyon jól meg van csinálva. Meg ugye a Harley Quinn és a Boomerang közti kapcsolat. Fanni, ha Boomerangra akarsz megemlékezni,
ne,
akkor...
Ne is említsétek, mert ez nekem egy nagyon-nagyon nyílt seb, és nekem nagyon is mély, és kilátszanak a csontok. Nem.
Nagyon-nagyon-nagyon vártam, hogy meghalljanak az első 5 percben az emberek, és nagyon féltem attól, hogy a Boomerang is köztük lett, és nyilván ott volt sajnos, és én szeretném kérni, nyilván nem fogják hallani, de a DC-nél, aki a Suicide Squad és a körülötte lévő embereket irányítgatja, hogy a Boomerang sorozatot, mivel ugye a Boomerang mindig visszatér, azt így kezdjék el szépen csinálni, mert nagyon szeretnénk, köszönöm szépen. Egyszerűen van egy olyan jó karakter, meg van egy olyan idióta ausztrál karakter.
Én azt akartam még mindenképp mondani, hogy én szerintem a DC filmeknek az elmúlt időszakban volt egy olyan problémája, hogy nagyon identitászavarosak voltak, és mindegyik Marvel film akart lenni, mert az működött, és az Igazság Ligájában többek között bevezették ezt a vicces vonalat, hogy akkor mi is viccelődünk, mi is jófej filmek vagyunk, de szerintem nagyon nem ültek egyszer sem. És ebben a filmben nagyon jók voltak a viccek, ültek a viccek, nyilván a Gunn miatt többnyire, de hogy mégsem ilyen identitászavaros módon volt vicces, hanem mondjuk a Watchmennek a brutalitásával összefűzve tudtak egy olyan DC-s vicces filmet csinálni, amin én nem éreztem azt, hogy ez most egy Marvel film akar lenni, és amiatt én nagyon hálás vagyok, mert én nagyon régóta várom azt, hogy visszatérjen az a DC, ami mondjuk régebben volt.
Én gyorsan még ehhez annyit hozzáfűznék, hogy amiatt csinálta ugye azt a DC annó, mert mindig az a mém volt mellettük, ami ugye a zöld lámpásnál is, hogy ezek sötét filmek, a DC is dark, és a Marvel meg funny és quirky, és haha. És itt most, ahogy mondtad, ezt teljesen felborították, és számomra ez egy nagyon szélsőséges kijelentés, de Marvel-ebb film volt ez, mint a legtöbb Marvel film. És emellett én 100%-osan ki tudok állni, nyilván teljesen mást képvisel a kettő, ahogy mondtad, ez a Watchmen-es, ez a szál, ez abszolút ott van benne. Bocsánat, ennyi, ez csak egy ilyen kis side note.
Én elfogadnám egyébként, és szerintem abban nagyon jó, hogy úgy sajátos film, meg ott van benne Gunn-nak a galaxis őrzőjére is jellemző jegyei, hogy azért ez határozottan egy Suicide Squad film, és látni azért, hogy ez egy kicsit független, tehát nincs annyi stúdiónyomás rajta, hogy itt most akkor hogy illeszkedik be az univerzumban, és ez jót tesz neki. De szóba hoztátok, hogy Boomerang sorozat, és kiknek szeretnénk még sorozatot, de Redcatcher sorozatot is szívesen látnék egyébként. Viszont amelyik sorozat tényleg készül, az a Peacemaker, a John Cena-val, és igazából szerintem így zárásként ezt még gyorsan ki tudnánk tárgyalni, hogy van ennek létjogosultsága, és Roland úgy gondolja, hogy nem, úgyhogy átadom a szót.
Én utálom azt, hogyha valami egy picit is sikeres vagy népszerű, akkor 2021-ben az összes embernek a reakciója az, hogy folytatás, spin-offot, rengeteg kiegészítő anyagot, mindenfélét azonnal akarnak, és ezért nem néztem meg mai napig az Army of the Dead-et, mert érdekelt, mert imádom Zack Snyder munkásságát, de amint bejelentették az előzményt, totálisan elvesztettem az érdeklődésemet, és utálom, hogy ez tendencia lett mindenben, minden egyes, nem tudom, filmindustriban, sorozatokban, gamingben, mindenben, hogyha valami egy nagyon picit sikeres, akkor azonnal tovább kell fűzni. Ez a projekt egy kiavítása volt a legrosszabb filmnak az utóbbi időben szuperhős fronton. Bravúros volt, megtapsoltuk, felálltunk, kimentünk, köszönjük szépen. Nekem ez elég. Nem szeretnék se kiegészítő sorozatot, se folytatást. Legyen ez tanulság a DC-nek, hogy szeretjük ezt az irányt, menjünk tovább az univerzummal. Van egy rakás bejelentett projektjük, semmi szükség nincsen szerintem sorozatokra. Én biztos nem fogom nézni, akármennyire tetszett, de lehet csak én vagyok ezen ilyen szélsőségesen fogult, nem tudom.
Én úgy vagyok vele, hogy én is gyűlölöm ezt, amit te mondtál mostál, hogy mindenből kell még és még, amíg nem telünk be vele, mert ez pont ez, hogy kapzsik vagyunk, greedy, hogy jaj, nekünk ez most kell, és én nem nyugszom addig, amíg ezt nem látom, de ugyanakkor meg szerintem ez egy továbbvihető formula, amit most a James Gunn lerakott, nem feltétlenül a Peacemaker sorozatban. Én ettől függetlenül várom a dolgot, de én azt gondolnám, hogy lehetne folytatni tovább, mint Suicide Squad, ilyen kis 10 vagy 8 részes epizódos kis sorozatként, úgy, hogy nem ezekkel a hősökkel, vagy most nevezzük őket gonoszoknak foglalkoznak, hanem teljesen más, a DC-nek a legobskúrusabb karaktereit előveszik, és elküldik őket ilyen missziókra. Kivégzik az összeset, aki nem kell nekik a jövőben. Szerintem ez egy járható út lenne, és mondjuk minden egy órás epizód, az egy új kaland, új valami. Szerintem ez jó lenne, de ez is teljesen más már, mint amit most kaptunk. A Peacemaker meg nem tudom, hogy hova akar vezetni őszintén. Hogyha ez egy múlt történet lesz, akkor nem biztos, hogy engem érdekel. Ha jövő, lehet.
Illetve egyébként szerintem pont az a jó ebben a mondhatni műfajban, hogy nyilván nem fogja mindenki megnézni a sorozatokat, akik szerették mondjuk Marvelnél is a filmeket. Vannak kifejezetten jó sorozatok, a körül is van hype, az is értékes tud lenni, viszont az szerintem mindig egy mellékprojekt inkább. És lehet, hogy lesz, aki nem nézi meg, lehet, hogy sokan vannak, akik nem nézik meg, de lehet, hogy van az, akit meg különösen érdekel, mondjuk ebben az esetben. Megnézem a filmet, igen, a Peacemakernek a karaktere a kedvencem volt, akkor megnézem a sorozatot is. Én se fogom valószínűleg, de szerintem a koncepció alapvetően nem annyira rossz, nem szabad túltolni, ez a kulcsa.
Na, egyet kell, hogy értsük abszolút.
Igen, tulajdonképpen én is úgy vagyok vele, hogy Gunnak a neve miatt, mivel 5 részt rendez a 8-ban, én kíváncsi vagyok és érdekel a karakter, de abszolút megértem, és én is általában úgy gondolom, hogy egy kicsit sok ez a, sőt már a készítés alatt berendelt spin-off-ok és folytatások, mert ez ugye már a Suicide Squad forgatása alatt elkészült ez a forgatókönyv. De hát ez ugye a jövő zenéje, meglátjuk majd, hogy hova fog haladni a DC. Szerintem ez egy jó irány, ebbe úgy akkor egyetértettünk. De akkor ezt én most ezzel így le is zárnám, mert megbeszéltük, hogy ki miért szerette a filmet, és szerintem abban is egyetértettünk, hogy az utóbbi időben ez volt a legjobb DC film.
Őszintén szuperhősös film.
Justice League, de igen, Zack Snyder's Justice League.
Én azt meg mindig nem láttam, és nem is szerettem, meg szeretném megnézni, de szerintem az egyik legjobb szuperhősös film volt, amit láthattunk, nem csak DC film.
Így talán a legkorrektebb. Akkor ezzel le is zárnánk ezt a mai adást, és akkor köszönjük, hogy meghallgattatok. Itt volt velem Fanni.
Sziasztok!
Roland.
Sziasztok!
Máté.
Sziasztok!
És Máté.
Sziasztok!
Én pedig Tonó voltam. Sziasztok!